hatással robbantották fel, és szállítója vélhetően nem tudott a csomagtartalmáról. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza Orosháza útvonal felújítása, emiatt holnaptól 4 hónapon át pótlóbuszok járnak Kiskunfélegyháza és Szentes között, közölte a MÁV Inform. A közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján találhatnak. Ami az időjárást illeti, nagyrészt derült vagy gyengén felhős száraz idő várható, csak az északi és a dunántúli középhegységben fordulhat elő néhány záporzivatar. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, estére 25-32 fok közé csökken majd a hőmérséklet. Friss hírekkel, információkkal legközelebb 12 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Vasárnapi koktél.
Mikrofonnál Csege László,
Komjáti György,
Bétót László,
Kőszegi Gábor,
Németh Oszkár.
Csak fiataloknak.
Töltsék velünk az éjszakát.
Kedves hallgatóink, önök a vasárnapi koktél rendhagyó műsorát hallgatják. A 28. évfolyam 21. számát, és lám a 21-es nyerő. Hisz majdhogy nem 3 évtizedet vártam arra a találkozóra, amely február 15-én a napfordulóban létrejött. Teenager Party, a Szabad Európa Rádió műsora, vasárnapi koktél a Magyar Rádió műsora. Egy stúdióban, közös mikrofonba, baráti légkörben. Ennek az 5 órás műsornak néhány emlékezetes percét idézzük fel ma azok számára, akik nem voltak a hangszóró mellett február közepén, egyszerűen azért, mert például éjszaka leginkább aludni szoktak, vagy egyéb más elfoglaltságuk volt.
Egy kérdés Cseke Lászlónak, de úgy séróból, pestélyesen, hullámhosszokat mondja gyorsan.
A mikrofonnál és lemezjátszónál Cseke László, jó vételt és jó szórakozást kívánok a 19, 25, 31 és 49 méteres rövid hullámon. És hozzáteszem, ami fantasztikus, a Kossuth Rádió hullámosszán.
Tovább a Petőfi Rádió URA hálózatán.
With a record machine, when it comes to rockin', she's the queen. We love to drink until for Saturday night. All alone where I can hold her tight, but she lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down, so
hogy szólítsalak tulajdonképpen?
Hát, most persze, hát természetesen valódi nevem Ekecs Géza, de én hiába küzdök, 2 órával vagy 2,5 órával ezelőtt bejöttünk ide a Bródy Sándor utcába. A bejáratnál ugye hát megkérdezik, hogy kit hogy hívnak és kit hogy engednek be. Erre Németh Oszkár mondja, hogy Ekecs úrnak el van intézve a belépő, rám néz az őr, azt mondja, Cseke úr maga mehet.
Ez jó.
És Németh Oszkárt alig engedték be. Előre bocsájtom, hogyha valaki 3 évvel ezelőtt nekem azt mondta volna, hogy itt fog ülni ebben a közösségben, hát azt mondom, megőrült. De hát erről még azt hiszem lehet szó, érdemes az elmúlt 2-3 évről beszélni. Nos, ami a múltat illeti, az a bizonyos híres Teenager Party az 50-es évek végén indult el, elhoztam magammal Münchenből a Teenager Party szignálját és a későbbi, a már népszerűbb úgynevezett délutáni randevú szignálját, megkérem a hangmérnököt, indítsa el.
1959 májusában a legelső Teenager Partynak még nem volt zenei szignálja. A második adásnak már ezt a most következő melódiát választottam bevezetőül. Igen, ez volt tehát az első években a Teenager Party bevezető szignálja. A programot eleinte csak hetente egyszer közvetítettük, 35 perces keretben, majd 40 perces lett hetente kétszer. Aztán a 60-as évek elején megszületett a délutáni rendezvú, vele együtt bővült a Teenager Party adás ideje is.
Bizony elég régen volt. Hogyan is indult ez a dolog?
Nos, úgy látszik, a 9-es szám az én életemben jelentős szerepet játszik. 1949. szeptemberében gyalogoltam el ebből az országból. 1959-ben indult el a Teenager Party, és ezzel egy furcsa rádiós korszak. És 40 év után, 1989 nyarán, a Bush látogatás idején jöhettem vissza szülővárosomba, tehát 40 évig éltem kint. 1949. szeptembere, szüklet körülöttem a világ, Aktelek felé mentem autóbusszal, akkor még a Szélkálmán térnek hívták, ment a busz Miskolc, Aktelek ott át Feketén, Csehszlovákiába, Rozsnyóba volt néhány ismerősöm, kaptam csehszlovák koronát, figyelmeztettek, hogy nappal utazzak a vonaton, mert éjjel kontrollálnak, Bratislava jött, Prága jött, Pilzni jött, Pilzenbe, iskolai német nyelvtudással vásároltam egy papírüzletbe, iránytűt még megvan, és térképet, még az is megvan. Ezzel a térképpel akkor a csehek akkor építették a tornyokat, minden határsáv, de még nem volt drót, nem volt aknamező, átjutottam német területre, ott jelentkeztem, nagyon kedvesen fogadtak, elítéltek 10 napra börtönbe, mert engedély nélkül léptem át a német határt, isteni jó volt a koszt, meleg volt, hurcolkodott a polgármester, lehetett butorcipelni, kaptam pénzt, abból vettem bélyeget, írtam szülének, megbeszélve, hogy hát ők tudtuk nélkül hagytam el az országot, tehát hogy ne legyen különösebb bajuk, stb. Mert aztán jelentkeztem egy menekültáborba, az én vágyam akkor Párizs volt, szintén szereztem egy térképet Feketén, Németországból át Franciaországba, volt némi frankom, már nem tudom honnan szereztem, de csak Mulhouse és Dijon között volt, mit tudom én, vonatjegyem, aztán átcsempésztem magam, még akkor zár volt ilyen nagy pályadvar, akkor így a Gare de l'Est-en átjutottam, kijutottam Gare de l'Est elé, reggel volt, szemerkélt az eső, az első felirat, amit látok, Bulvár Szevasztopol. Hát mondom, én erről az oldalról jöttem. Nos, akkor elkezdődött egy valami hihetetlenül nehéz, de gyönyörű korszak, éhezés, fázás, csapattetejű padlásszoba tele poloskával. Legszebb korszak volt. Moziba lehetett menni, új amerikai filmeket láthattam.
Hány éves voltál akkor?
22 és 23 között.
Persze, hogy a legszebb korszak. Legszebb
korszak, persze. Pontosan így van. Valami sok-sok évig hombágyom volt Párizs után. A francia rádiónak volt ilyen félórás magyar nyelvű műsora, ott dolgoztam, szobainaskodtam, egy francia arisztokrata családnál, rüdőbak lehetett porszírozni, és a többi minden takarítottam. Azért valahogy összejött, de szép volt. Aztán szervezték a Szabad Európa Rádió, Dezsőfi Gyula volt az első főszerkesztő, aki a Párizsi Rádiónak volt az igazgatója, ő már átjött Münchenbe, nagyon sok embert átvitt, én még kicsikét úgy haboztam, mert ahogy a Párizsba akartam maradni, München nem nagyon érdekelt, és a levelére ez még ma is megvan a rádió levéltárában, irattárában, hogy azt válaszoltam, kedves Gyula, én nem adom el magam dollárért. Eladtam. 1952 óta dolgoztam a Szabad Európa Rádiónál, 56-ot, ami hát egy külön fejezet, amit már több ilyen interjúban mondtam, életem legdrámai, legnagyszerűbb élménye, a rádiófigyelő osztályra helyeztette magam, 8 nappal hallgattuk a Kossuth Rádió vidéki adók műsorát, és én voltam épp szolgálatban, 1956, október 31 délután 15 óra 2 perc, megszólal a bemondó, hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon. Hát aztán, hát persze aztán a november 4 borzalom. A rádió, ugye akkor 2 évig zenés üzeneteket közvetítettünk, özönöttek ki a menekültek, 5000-10000 számra, mindenki hozzánk küldte, hogy mit tudom, kiértünk nyugatra, Amerikába mentünk, Kanadába mentünk, Ausztráliába mentünk, hát kb. 4 millió magyar. Aztán úgy 58 táján a akkori a magyar osztály akkori helyettes vezetője elpanaszolta nekem, hogy szófogadó lánya van, de ez mindig este a párnája alá rejtett tranzisztoros rádióval hallgatja az EFN műsorát, az amerikai katonai adó műsorát. Hát ezek keményen nyomták a legvadabb rock'n'roll felvételeket, akkor Bill Haley és minden, hát szóval valami teljesen új berobbanó korszak volt. És erre kérdezte a főnök, hogy ezt a szófogadó lányt mi kényszteti? Hát a zene. Elindítottuk a Teenager Partyt. Tehát ez volt 1949 után, miután kijöttem, 1959. Erre természetesen bővíteni kellett, akkor hirtelen a 60-as évek elején, mint az ég csatornán jöttek a levelek, levelezőlapok 100 számra, 1000 számra, és persze nyitni kellett ablakot, szombaton, vasárnap volt a kívánság műsor. A levelek jó része megvan, ahol sok szöveg van, nekem ilyen nagy barna dobozokban van, ezt nyáron, miután nyugdíjban mentem, földolgozom, szeretném könyvbe kiadni. Tudnék, ez egy szociológiai tanulmány, amiket ott írtak ezek a lurkók, nyilván unatkoztak matematik órán. Például nem tudom, hogy hallja-e, aki ezt a jeligét kitalálta, szeretnék vele kezet fogni. Farmotoros giliszta. Na, aztán persze más jelige, hát mit tudom én, az őszbecsavarodott, csőszbecsavarodott, igen. Aztán kerekes kereken kerekíti kerekét kerekre, például ezt meg kellett így tanulnom, hogy el tudjam mondani.
Gyuri, te 49-ben mit csináltál?
Azt hiszitek, hogy nem emlékszem rá, pedig nagyon
Isten
jó.
Isten ments, különben nem mentem volna megkérdezni.
Három korszakon az életemben, és ez a 49, ez a futball korszaka, Üllői út 129, fatribünös pálya, majdnem leszakadt alattam a fatribün, hát nem abban az évben, hanem jóval előtte, 20 méterre álltam a leszakadt tribün résztől, de hát 49-ben, hát nekem a csapatom, a kedvenc csapatom, Henni, Rudas Szabó, Kéri, Kispéter, Lakat, Budai Kocsis, Deák, Mészáros, Cibor, kérem szépen, akkor 120-valahány, azt hiszem 126 gólt lőtt a Fradi egy idényben, abból a Bamba, Deák Feri 58-at egy idényben, a Kis Kocsis lőtte a 100. gólt, a labda kim volt a Bandl étterem, az a József körülötös, a József utca sarkán van, hónapokig kim volt a labda, de ezzel a labdával rúgta Kiskocsis a 100. gólt. Óriási élmény volt. Én kapus szerettem volna lenni, ebben az időben próbát vettem a Mávakban, én is Henni Géza szerettem
és
volna.
Kiderült,
lenni.
Hogy nagy volt a kapus. Én is szerettem volna úgy védeni, mint Henni Géza. Nekem
is magas volt, én alacsony voltam, és rúganyos volt. Én, hát igen, ez a labdarúgó korszak volt. Mind addig, ameddig hát nem jött ez az államilag irányított játékos vándorlás, a Fradiból nem lett Édosz, az MTK-ból Bástya, meg Vörös Csillag, az Újpestből Dózsa, a Kispestből Honvéd. Én akkor valahogy visszavonultam, és egy nagy visszavonulás következett a zenébe, a templomba, az 50-es évektől egész 58-ig én templomi organista voltam. Gyönyörű korszak volt, én ma sem felejtem, és lehet, hogy idősebb koromban még visszatérek a orgona mellé. Hát akár a szertartások, vagy az esti éjszakai gyakorlások az orgonában. Tehát itt tulajdonképpen ebben az időben a kettőnk pályája nagyon-nagyon távol volt egymástól, mert én tulajdonképpen a 49-es években itt nagyon boldog voltam.
Mondom, amikor fölébredtél a szobádban, mondjuk nem volt csapott tető, és a fal nem volt tele poloskával? Uh-huh. Az én párizsi kis szobámban ez volt.
Nem.
Előre kell bocsájtanom, hogy az első két Teenager Partyn kívül én mindent egyenesbe csináltam. Majd később, mint az amerikai rádióknál, az úgynevezett diszcsoki, az egymaga ül a keverőasztalnál, pillanatnyilag is a 16-os stúdió egy ilyen stúdió, nagy keverőasztal, ott én teljesen egyedül ülök vagy ültem. Nem volt soha technikus. Tehát magam vagy telefont, lemezjátszó, CD-t, cartridge, ugye a cartridge szisztéma, ez a sláger szisztéma, tehát mindig föl lehet venni rá valamit, le lehet törölni, megint föl lehet venni, egy ilyen örökmozgó szisztéma, tehát slágereknél van. Tehát én magam csináltam mindent.
Többen megkérdezték tőlem, és nem csak rám vonatkoztatták ezt a kérdést, hanem a Gyurira is, hogy vajon
Meddig lehettek ti diszjakék? Meddig lehettek ti lemezlovasok?
Én emlékszem, amikor beindult a délutáni randevú, 1964-ben én 3 hónapra átmentem Amerikába. Városról városra jártam, legkülönfélébb rádióstúdiókban néztem, hogy hogyan dolgoznak ők. Hát az átlagos, az akkor átlagos diszjoki életkor kb. 50 év volt. Uh-huh. Ma is 60 és 70 éves diszjakik vannak az amerikai rádió állomásoknál. Tudnék, nem szabad elfelejteni, hogy azért egy bizonyos élettapasztalat is kell. Pláne, hogyha ez a rádióállomás telefonnal van kapcsolatban.
Halló, ismerős a hang.
Milyen jó füled van.
Várjál. Tolcsvai, azt gondolom, hol hallottam
Hát, szervusz, szeretettel köszöntelek.
Szervusz, én annak idején nagyon sokat hallgattalak tégedet. Sőt, hát tulajdonképpen, amikor a 13-14 éves korunkban az első zenekarunkat csináltuk, akkor te voltál az, akinek a hát egy öreg magnón keresztül kérlek szépen a programunkat, gyakorlatilag a zenekar programját és az összes számot.
És azt hiszem, ezt sikerült meghálálnom azzal, hogy amikor ti itt nehézségben voltatok a felvételeitekkel, én Münchenből nyomtam a számokat.
Hát igen, például a nemzeti dal, nem is azt tudom, igen, hogy honnan szeretted a kazettát, mert hogy nekünk nem volt.
Nem mondom meg most se, bár rendszerváltás volt, de nem mondom meg.
Minden esetre nagyon büszke voltam rá, hogy az alatt a 10 év alatt, amíg itthon egyáltalán nem lehetett hallani ezt a dalt, mert mi nem koncerteztünk. És a közönség meg nem találkozhatott vele, akkor te minden alkalmat kért felhasználtál arra, hogy ezt a dalt bejárt.
Igen, nem csak március 15-én, igen. Igen.
Talpra magyar, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, hogy szabadok. Ez a kérdés, válasszatok. Rabok voltunk, mostanáig. Sapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughattak. Magyarok, Isten éjjel esküszünk,
az volt a nagy fogás, amikor elkezdődött az Illés, elkezdődött
Tolcsvai. Tolcsvai. Tehát azok a zenék, amelyek itt nem nagyon mehettek.
Akkor sokkal inkább érezték a fiatalok, hogy ez a mi rádió.
Itt mondok hálás köszönetet sportolóknak, filmeseknek, újságíróknak, akik kijöttek nyugatra, és hozták ezeket a felvételeket. Tudnék, ez mind csempészet lemez volt. Képzeljétek el, hát nem írt a Szabad Európa Rádió a hanglemez kiadónak, hogy tessék nekem elküldeni.
Pedig biztos nem küldtek volna.
Milyen jó ezt hallani, egy pillanatra szólok csak közben. Én ugyanis a külföldi zenét vártam akkor úgy. Csekkel vártam magyarnak.
Ez a fordított állás. Ez a fordított állás. Mert nekünk minden megjött, ugye, Amerikából, Angliából, csak a magyar.
Te, Laci, de figyelj, azért én emlékszem azokra a tolcsvai klubokra, a Tolcsvai és a Trió, ahol bizony a nemzeti dalt eljátszani, az nem volt egy akármilyen tett. És azért azok megszólaltak is, a többi dalok is ezeken a klubokon.
Visszatérve erre a dologra, nagyon érdekes ez nekem, hogy a Komjati Gyuri a külföldi számokat várta, Csekel Laci a magyar számokat. Abban az időben valahogy ezek a számok jók voltak. Volt bennük általában a külföldiekben is, és abban a legendás időben volt valami eredetiség.
Laci,
hogyha arra gondolok, hogy az én lányom már otthon MC Hammert hallgat, és olyan rappeket nyom 12 éves korában, hogy leszakad a plafon, akkor tudomásul kell vennem azt, hogy ami nekünk a Beatles, nekünk, vagy Gyurinek esetleg a Billy Von Ray Caniff, vagy nekünk ugye a Rolling Stones és a Kings volt, az a jelen korosztálynak már másfajta zene. Én azt hiszem, hogy akkor lesz igazából jó világ, ha az emberek, a gyerekek, a felnőttek, és mindenki megérti azt, hogy a világ úgy megy előre, hogyha mindig van valami új, de a régi értékeket soha, de soha nem szabad elfelejteni, és az igazán jókat vissza kell hozni, akár egy Komjátinak, akár egy Beethovennak, akár a Csekének, teljesen mindegy. De azt hiszem, dolgunk valamennyiünknek ez.
A Beethoven olyan gyönyörűen beszélt, mint Shakespeare drámájában, én nem temetni jöttem, hanem dicsérni.
Hát nem fog sírni.
Ez egy nagyszerű végszó. Laci, köszönjük szépen, hogy hívtál.
További jó szórakozást.
Hallgassál még egy kicsit minket.
Köszönjük szépen. Térek egy aktuális kérdésre, egy miskolci hallgató kérdezi tőlem, hogy mi a véleményem a mai magyar rock beat zenéről. Én mondtam, nem nagyon ismerem, de itt vannak a szakértők. Tessék, Komjáti György.
Amíg ő gondolkodik, én elmondom.
Köszönöm. Ezért hívtam a Beethovent, Laci. Mindig feltalálja magát.
Szóval, amíg a Gyuri gondolkodik, elmondom.
Én azt hiszem, útkeresés van.
Nem. Ez már lényegesen jobb. Az útkeresés már megtörtént.
Azon túl vagyunk?
Persze, Tolcsvai Illés, fonográf, Omega, Metro kereste. Az a fajta útkeresés már nincsen, hanem egy bizonyos fajta a világra jellemző zenélés folyik Magyarországon is.
A teremtő útkeresés.
A teremtő útkeresés.
Mert a 60-as években
persze,
volt.
Persze.
Kétségtelenül ott is volt egy utánérzés, amikor először jöttek az Illésék, Little Richard dala, hát nem vitás, egy az egyben, majdnem, de volt vele, pontosan így van. Megvolt az Omegáiknak, és később a, mit tudom én, a citromizű banánnak, és a Metrónak, és mindenkinek volt valami más, valami eredeti.
Jelen pillanatban rengeteg jó zenekar van Magyarországon, melyek kitűnően csinálják azt a fajta zenét, amit csinálniuk kell, amit ők is éreznek. Tehát egy érzés költözött már ide hozzánk, és nem egy vasfüggő mögül néztük, hogy mi történik oda át, és próbáltuk lekagylózni, hanem egy érzés kezd hozzánk közeledni, és ezt az érzést éneklik a mai énekesek és zenészek most már magyarul. És ez az érzés a zenében, a rockzenében világérzés, ha úgy tetszik. Ugyanazt érzi a tinédzserként Amerikában, Londonban, Németországban, mint Magyarországon. Ugyanolyan cipőt hord, ugyanolyan ruhát hord. Tehát ön egységesek vagy. Na most a zene is ebből megfelelően kell is, hogy hasonlítson. Mert ez kell a világnak, és ez kell itthon is. Nagyon jó zenék vannak. Bármelyik együttes szedem elő a régebbiek közül van, meg az újabb közül, és azt tudom mondani, hogy valamennyi megállná a helyét.
És a nyelvet azért ne felejtsük el. A nyelv.
Igen, hát ennek a nyelve nehéz. A rockzenének.
Ez angol.
Jó lesz majd, ha egyszer én is nagy leszek. Akkor még bámultam a felnőtteket. Azt hittem, jó lesz majd, ha
Szabad Európa Rádióról beszélgetünk, illetve a Teenager Partyról is, arról, hogy a mi generációnknak miféle korszakai voltak államilag elnyomva és meghatározva. Ez a Beethovenre is rám vonatkozik, mint generációra.
Peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful and you're mine.
Én azért szeretnék néhány kérdést föltenni Cseke Lászlónak. Egy. Látom rajtad, hogy euforikus állapotban vagy, ami azt jelenti, vagy feltételezhető, hogy neked ott kint Münchenben, amikor csináltad a Teenager Party, fogalmad sem volt arról, annak egy dacára, hogy rengeteg levelet kaptál, hogy micsoda intézmény volt ez a Teenager Party. Tovább megyek, és miféle feelingről, miféle érzésről van itt szó?
Most, ami,
légy őszinte, érzékel.
Ami a jelenlegi érzés, ez fantasztikus, és ezt valahol le kéne írni, csak most nem tudom, mert mikrofon előtt vagyok. Nos, amikor elkezdődött, nem volt levél, nem volt semmi reflexió, 2-3 évig egy fekete lukba beszéltél. Ott ültem a stúdióba, fekete luk, az égvilágon semmi visszhang. Ebből az országból se kis sebe, akkor még levél nem jött. Komolyan mondom, már esetleg azon spekuláltunk, hogy hát tulajdonképpen mit csinálunk, mi itten, abba kellene hagyni. Akkor váratlanul, hogy 62-63-ba megmozdult, ez egy történelmi pillanat volt, ugye a Kádár rendszer meghirdette az első amnestiát, tehát ez a görcs, a forradalom utáni görcs fellazult, emberek jöhettek, szóval nem csak kiválogatott emberek, nem csak szakemberek, hanem egyszerű emberek is jöhettek ki. És mondom, megindult a levelezés, és feltételezem, hogy a level kimenő levelekből és az átengedett vagy véletlenül átengedett levelekből kénytelenek voltak rájönni arra, hogy valószínűleg ez az a műfaj, amit itt ebben az országban, tehát Magyarországon is művelni kellene, és Komjáti György így jelentkezhetett ugye a 60-as évek első felében, csak fiatalok műsorával. Szóval ezt nyilván acélék fölmérték.
Igen.
Akkor.
Vagyis, hogy a Gyuri el tudott ezzel a műsorral indulni, ez nagy mértékben köszönhető neked.
Ez egy provokáció volt kétségtelenül, de én nem tudtam azt. És azt sem tudtam, hogy ez valahol, ha egy szó politikát sosem kevertem az adásba, ha véletlenül volt egy ilyen jelige, egyszer-kétszer előfordult, mit tudom, Ruszkik haza. Azt mondtam, hogy Ruszkik. De hogy elkerüljek minden. Később kiderült, hogy tulajdonképpen ez egy politika volt. Hát egy nyugati életformának az átemelése a drótcsövényen, a vasfüggönyön keresztül. Szóval ti akkor itt még, hát nem láthattátok, mert a tévé sem mutatta ugye ezt a felszabaduló új generációt, hanem az 50-es évek végén, 60-as évek elején az Egyesült Államokban, elsősorban Kaliforniában, ugye ezek a farmer nadrágos fiatalok, teljesen új jogot, beat nemzedék, egy teljesen ez változott. Üvöltés, ugye jött a Woodstock generáció, micsoda fantasztikus dolog volt. Hát például az a tény, hogy egy ország, ahol az ország himnuszát a Jimi Hendrix torzítva gitáron visszaadta, hát tényleg más országba főbelőtték volna, vagy agyonverték volna. Szóval mondjuk ez a felszabadulás, ez a liberalizmus, ez a zenében megnyilvánult. Tehát ez jutott át az úgynevezett vasfüggönyön. Én csak egy kis egyszerű tolmácsolója voltam. Tehát itt nem a Szabad Európa Rádió zsenialitásáról van szó, nem Ekecs Géza Cseke László ügyességéről, hanem egy szerencsés korban tudtunk rádió hullámok segítségével egy más társadalmi formának a kifejező erejét, amit ez a zene kifejezett akkor, átjuttatni.
Ha mi bejövünk a rádióba, leülünk a mikrofon elé, mi is rendszeresen élőben dolgozunk, mi körülbelül tudjuk, sejtjük, kinek rádiózunk, hogyan hallgatják, esetleg milyen elvárások vannak, vagy lehetnek velünk szemben. De ott Münchenben, amikor te bementél a stúdióba, kint ragyogóan sütött a nap, nyár volt, gyönyörű lányok mászkáltak az utcán, hatalmas autók mentek, te meg beültél a stúdióba, és egy egész más világ felé rádióztál.
Igen, szóval fantasztikus
érzés. Számodra milyen érzés volt? Ez egy munka volt, amit neked ott meg kellett csinálnod, nem volt több, vagy pedig érzésben tudtál azonosulni azon ország felé, ahova dolgoztál?
Nem tudtam azonosulni, mert ezt az országot nem ismertem. Ezt én elhagytam 1949 őszén. Tehát néha még úgy felmerült, néha egy ilyen furcsa játékos kérdés, vajon a villamos sárga-e még? Tudnék, én gyerekkoromban az akkor úgy hívták, hogy Újszent János Kórház. Szüleim színészek voltak, én 11 évet éltem ott, és amikor úgy valami jól esőt álmodok, ma is, téli éjszaka, Újszent János Kórház, és hallom, hogy csikorog fölfelé a fogaskerekű vasút. Ez egy olyan otthont ad, olyan biztonságot ad.
Német Oszkár elég régóta itt van a körünkben. Te hogy élted meg ezeket az éveket?
Hát ez egy nehéz kérdés.
Hallgattál te Szabad Európát egyáltalán?
Nevetni fogsz, igen.
Nem fog nevetni, ki nem hallgatta.
Igen, a csodálatos az egészben, hogy nagyon furcsa, hogy én hallgattam rendszeresen, hát, sőt, hát én is listákat vezettem, az egész család, két bátyám, mind a hárman hallgattuk, hát én tőlük tudom, illetve az apukámtól, hogy van egy ilyen rádió, vagy hogy volt. De most is van, csak hogy akkor ott onnan hallottak, hogy este tekergette apám a készüléken a gombot, anyám húzta a függönyöket, és mondta, hogy halkan. Na mindegy, de rendszeresen hallgattam, fölvettük, és hát végül is ez mint kezdőzenész, azt hiszem nem csak nekem, majdnem mindenkinek azt jelentette, hogy innen vettük az új információkat, az új zenéket, és erről tanultuk a számokat. Nem volt egy egyszerű dolog, mert a vételi viszonyok rosszak voltak, általában, hát a zavarás is ugye, az is közre játszott, és azon kívül meg a magnetofonok se álltak a helyzet magaslatán, a szalagokon nevezi, amik voltak.
És mondd, milyen érzés volt, amikor mondjuk jól tudtad hallani, és hallottad esetleg a saját dobszódat, amikor fonográfot játszottam?
Hogy mondjam, nagyon jó.
Igen?
Hát azt hiszem, hogy ez nem...
A zenész számára azt hiszem ez a legnagyobb.
Igen, az nagyon jó dolog, amikor bemegy az ember magát, mondjuk egy közértbe, és akkor kér 10 dek a Párizsit, és közben ott a rádióból ő szól. Hát ez egy nagyszerű érzés.
A mikrofonnál, mint vendég, Cseke László. Folytatjuk Komjáti György éjszakai zenés műsorát.
Hölgyeim és uraim, önök a Petőfi Rádióban a vasárnapi koktél rendhagyó műsorát hallgatják, amelyben megismételjük a február 15-i napforduló néhány gondolatát. Ekkor vendégünk volt Cseke László, a Szabad Európa Rádió Teenager Party című műsorának készítője. Tudják, a Teenager Party és a délutáni randevú kis öccse lett később a vasárnapi koktél, vagy a Csak Fiataloknak című kívánságműsor. 30 évig vártam erre a találkozóra, és ma az ismétlés alkalmával is úgy gondolom, amit ott akkor éjszaka talán csak véletlenül mondtam ki, hogy szerkesztői pályámon, rádiós pályafutásomon, akár végszónak is kitűnő lehet ez a mai találkozás. De hát erről ma már sokat hallottak, most váltsunk témát, hiszen Cseke Lászlót szép élmények kötik Cannes-hoz, a filmfesztiválokhoz. Nem véletlen, hogy amikor megkérdeztük, hogy Cannes-nal kapcsolatban a zene, hiszen tudva lévő, hogy a Miden fesztiválokat is ott rendezik, tehát, hogy a zenét vagy a filmet szerette jobban, ő így válaszolt.
Mindenképpen a filmet, és valahol a zene mellett, tehát Teenager Party és délutáni randevú mellett az én szerelmes gyermekem a film volt, a filmtudósítás, filmkrónika, több évtizeden keresztül ismertettem ugye friss, új nyugati filmeket. Próbáltam vizuálisan elmondani, illetve elmondatni hivatásos bemondókkal, láttatni a filmet, amit természetesen már 2-3 éve abba hagytam, mert hiszen tényleg Magyarország rekord, hát az egyik nagy rekordot az volt, hogy itt hamarabb mutatták be a Terminator 2-t, tehát a Schwarzenegger második részt, mint például a gazdag nyugati országban, mint Németországban. Szóval most már itt nem lehet. De annak idején tényleg a filmkronika is tudom nagy sikere volt, hogy teljesen új filmekről beszéltem, amit 10 vagy 15 évvel később mutatták be, most nem beszélek Hida River Kwai folyón, vagy West Side Story, szóval sokkal hamarabb. Nos, a fesztiválok közül, hát például Cannes-ban 35 éven át jártam, tavaly óta nem voltam. Velence minden évben szinte, Berlin minden évben, akkor nagyon érdekes volt mindig Oberhausen, ahol találkozhattam. A 60-as években első rangú magyar dokumentumfilmek készültek, rövid filmek, tehát mindenütt megvolt valahogy az országgal, a kulturális termékeivel a kapcsolat. De azért mégis a világ filmfővárosa, azt mondják Hollywood, de évenként, minden évben, minden májusban, Cannes. Hát egy fogalom ugye a Rüdon Típ sarkán, a Petit Carlton, ami hát éjjel háromig mindig sufolt volt újságírókkal, mint például egy bizonyos Fassbinder, minden este, késő este ott itt a vörösbort. Olyan 2-3 litert lenyomott. És de Cannes, egy valamit szabad elmesélnem, sajnos a személy már nincs az élők sorában, Acél Györgyről van szó, aki hát ugye évtizedeken keresztül a Kádár korszakban megszabta még azt is, hogy komiát indirekt milyen zenét játszon, vagy hogy ti hogy viselkedjetek, mit tudom, egy színházi előadás alkalmával, mi legyen a kínálat. Nos, a 60-as évek végén egy magyar filmrendező mutatott be neki Cannes-ban, maga a cseke. Erről, hogy beszélgettünk ártatlan dolgokról, érdeklődött filmről, mi az én véleményem, stb. És amikor megtudta, hogy épp amikor beszélgetünk a Martinez Hotelban, ami kicsit feljebb van, mint a Carlton Martinez, Martinezbe szállt meg mindig a hivatalos magyar delegáció, mert ott szártak meg az olaszok, és az ugyancsak elhunyt Dosa István, aki a Hungarofilm igazgatója van, kitűnően tudott olaszul, szóval az 50-es évek elején egy magyar börtönben tanulta meg, mert a cellatársa egy olasz volt. Nos, Acél György meghallotta, hogy a Martinez teraszán Gina Lollobrigida, azt mindenki látja maga előtt, milyen szép és milyen fiatal és üde. Gina Lollobrigida autogramokat osztogat, megkért, hogy vezessem el oda, megkért, hogy mondjam meg Ginának, hogy ki ő. Hát Ginának én franciául mondtam, hogy itt van Magyarország legfőbb kultúrfelelőse. Erre egy papírra még leírtam, hogy Acél Györgynek szeretettel. Erre meg kell mondani, hogy Lollobrigida vette a lapot, átírta maga kézírásával egy lapra, és átnyújtotta Acél Györgynek. Nos, ennyi közem volt a magyar Kádár kultúrpolitikához. This time, now there's no place for me. In the future you see.
Kedves barátunkat, nem irigyeltem, amikor egy nagy dírrel-durral beharangozott, Erkel színházi koncerten kellett helyt állnia, és hát borzasztóan drukkoltam neki, mert hát ez volt az a bizonyos illés jubileumi hangverseny az Erkelben, ami viszont mégis nagyon jó volt, és ebben Cseke Lászlónak is nagy része van, hogy azért is létrejött az Illés koncert, aztán később a Népstadionban, ami életem legnagyobb élménye volt. Körülbelül köztudott, nagyon ritkán járok, bevallom őszintén, a második, harmadik nagy hívám, nagyon ritkán járok koncertre, de akkor ott voltam, gyönyörű koncert volt, és neked is köszönhető, hogy ez a koncert létrejött.
Szabad ezzel kapcsolatban valamit, hát én ugye mikrofon előtt nőttem föl, az ember mikrofonba beszélt. Nos, Erkel Színház, ebbe kilép a színpadra, ugye, hát fényszóró, de ott a sötétben, és mindenki magyarul beszél, és mindenki magyarul élt. Ugye, hát ez mondjuk. És itt az egy alapfélreértés volt, ugye, akik oda jegyet váltottak, azt hitték, hogy az Illésék játszanak majd 2 órán keresztül. Hát ők az elsősorban ültek smokingban, és Illés felvételeket, tehát Bródi Szörényi számokat énekeltek, szólisták, vagy új fiatal együttesek. Nos, a közönség dübejött. A közönség dübejött, és egyre inkább követelte, hogy Illés, 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 Illés a színpadra. Nos, végül is sikerült kiprovokálni, hogy fölmenjenek a színre, és hát miért hagytuk, hogy így legyen, elhangzott tőlük, és akkor én, bár ők megtiltották, hogy én ott élőben a színen megkérdezem, hogy vajóban lesz-e majd Illés koncert, és akkor igen, valószínűleg, és még én mondtam azt, hogy a Népstadionban. Nos, ami aztán később, néhány hónappal később a Népstadionban volt, hát ez számomra megfeleltetetlen élmény volt.
Én arra gondoltam, hogy egy picit Cseke László meleg pillanatai.
Ja, az Erkel színház.
Mibe vettő részt? Tessék meleg. Csak figyelni, hogy zúg az aréna, zúg, üvölt a közönség.
erősíteni, kérem szépen. Eddig nézők voltak. Most megkérem az Illés együttes tagjait, jöjjenek a színpadra. Pásztori Zoltán. Szörényi Szabolcs. Szörényi Levente. Pródi János. És Illés Lajos.
Itt a vasárnapi koktél és a mai rendhagyó műsorban hangképek a napforduló február 15-i adásából, a nyitott stúdióból, ahol még mini rádiós történelem is szóba jött, hiszen én büszke vagyok arra a véletlenre, hogy abban az órában születtem 1933. december 2-án, amikor a Lakihegyi Nagyadót üzembe helyezték. Vendégeim Cseke László, Bétót Laci, Németh Oszkár és Kőszegi Gábornak is szerettem volna lejátszani, le is játszottam, az adótorony átadásáról készült hangfelvételt. Radó Árpád csodálatos, felejthetetlen hangján.
Az új rádióállomás berendezésének legszembetűnőbb része a 314 méter magas, 80 emeletnek megfelelő új antennatorony, a világ egyik legmagasabb acélépítménye, utolsó csavarig magyar kézmunkája. A torony súlya 230 ezer kilogramm. Embermagasságú porcellán tömbön nyugszik. Szélessége alul 65 centiméter. A közepén 141 méter magasságban 15 méter. 8 hatalmas kötél tartja függőleges helyzetben. A tornyot az állami gépgyár építette. Szerelői és a filmoperatőr, mint látjuk, csodálatos bátorsággal végezték életveszélyes munkájukat a szédítő magasságban. A magyar kéze gigantikus alkotása sugározza ezentúl a magyar szót és gondolatot.
És Lakihegy közvetítette 1936-ban a berlini olimpiát, Pruhár István hangját. Sose felejtem el, amikor Csík Feri a 100 méteren győzött, tehát hogy kiabálta Pula. Magyar győzelem, Csík Feri, rendben. Fantasztikus volt, ez is Lakihegy. Emlékszem, kis gyerek voltam, hát 12 éves, 1939-ben voltam először itt a Bródy Sándor utcában. Szüleim, mint említettem, színészek voltak, részt vettek egy hangjátékban. Hát valami elbűvölő volt számomra, hogy kint állhattam üvegablak mögött. Magasból lógott le egy mikrofon, az körülállták, hátralépett valaki egy kézirattal, akkor előrelépett.
Igen,
és
az kint volt az ügyelő.
A keverőszobában volt egy hangszóró, és akkor azt mondták nekem, hogy ez a hangszóró már Lakihegy, ez megkerült a világot, a hang, és úgy néztem.
Csodálatos varázsa van a rádiónak, csodálatos varázsa, aki egyszer megpróbálta, soha nem tud tőle szabadulni.
Sose hittem volna, hogy én valaha mikrofon elé kerülök, vagy kint, vagy itt, és mindig imponált nekem, hát annak idején, hogy a Magyar Rádióban hírolvasók nagyon gyönyörű, szép magyarsággal Igen. olvasták a híreket, és ez a fantasztikus volt.
Igen, hát én az előbb a Radó Árpádot próbáltam, hát ez még a háború előtti, de hát a Körmendi Lacit imádtam. Körmendi Lacit azt imádtam, hát egy gyönyörű hang. Borzasztóan szerettem a Randi Jenő hangját még.
Randi Jenő, igen.
Gyönyörű, szép.
Én nem tudom, hogy...
A Spoff Elza. gyönyörű szép hangot.
Egy hallgatónk emlékszik rá, sajnos nem tudom, minden vasárnap délben volt, azt mondja, a Mária Terézia Honvéd gyalogezred zenekara játszik, vezénnyel. Elfelejtettem már, nem tudom.
Igen.
De ez Fricsai, ezek
Fricsai Richard. Hát nem tudom, nem a Gecsőnél lehetett. Én meg emlékszem, a rendőrzenekar játszik vezénnyel Ördög János.
Egy telefonáló kérdezte, hogy ha jól emlékszik, 1962-ben én az akkor divatos tánclépéseket is próbáltam elmagyarázni így mikrofonba. Igen, a Twist tánclépéseit is elmagyaráztam, és itt jön Csabi Cseker, ugye ő volt a Twist nagymestere, sose felejtem el, megőriztem a levelező lapot, Szegedről adták föl, ott tisztán látszott a postabélyegző, gyerekes ákom, bákom, így szólt, ugye Csabi Cseker nevét tudjuk, Csubi Cseker, igen, így kell leírni. És a levelező lap így hangzott, kedves Szabad Európa Rádió, az énekes, a bemondó fia, tudjuk, hogy Cseke Csabira gondolt.
Tardos találta ki Csák Berci nevét.
Csák Berci. Ezt nem hallottam.
Én egyszer mit csináltam, amikor a Little Bird-ot kerestem, ezt egyébként tegnap is kerestem, a Nashville Teens Little Bird-jét, és tőle meg mint Rév Fülöp kérték.
Omega.
Csak nem, úgy tudom, a vonalban Kóbor János.
Halló,
hát szerbusz, szeretettel köszöntelek. Száz éve nem hallottam a hangot, és 200 éve nem láttalak.
Hát ez az, láttad. Ritkán jártál annak idején Magyarországon.
Igen, annak idején ritkán, de szerencsére ti omegások többször jártatok, így Münchenben is.
Igen, azt mondom, izében, hol is? A Blow-up-ba találkoztunk.
A Blow-up-ba találkoztunk először.
Igen, hát annak idején ebben nem nagyon dicsekedhettünk, hogy veled ott találkoztunk.
Nem, nem.
De azt hiszem böcsületre legyen mondva, hogy ezek a találkozások, azt hiszem a terészetről is meglehetős diszkrécióban voltak. Annak ellenére, hogyha jól emlékszem, azért oda-vissza elég jó kis lemezforgalmat bocsonyítottunk.
Hogyne, igen.
Egy postás a vonat túlsó oldalát?
Oda-vissza. Mindig hálás voltam, ahogy kiosztátok a legújabb lemezeteket, és le tudtam játszani, és mindig csodálkozó írások érkeztek, hogy ez pedig honnan van a Szabad Európa Rádiónak. A forrás nem nevezem meg soha.
Volt olyan, hogy ti előbb játszottátok rá az új számainkat.
Erre mindig büszke voltam, hogy a Komját itt megelőztem.
Egyébként mi mondjuk erről itthon nem nagyon tudhattak, mert hát természetesen nem is tudhattak, de ilyen főső politikai berkekben sokszor elhangzott az a vád, hogy voltak olyan nézetek, amelyek szerint mi a Szabad Európa Rádió által támogatott kapitalista métejezésnek számítottunk.
Na jó, hát én játszottam a ti felvételeiket, igen, mint hogy az illésékét, amikor őket betiltották. Hát persze, hát ilyen zicsert nem hagy ki az ember.
Igen, hogy vagy amúgy?
Köszönöm, jól élek, meg vagyok, és kére szépen egy ilyen furcsa ünnepi érzésem van, és ez kicsi történelem, ha mondjuk te 10 évvel azelőtt mondjuk München azt mondtad volna, hogy én 1992. február 16-án a éjszakai órákban a Bródy Sándor utcában mikrofonban beszélek, mégpedig, ha úgy tudom, Kossuth Rádió középhullámon, és a Petőfi URH-n azt mondtam volna, hogy megőrültél.
Hát
ne így áll annyit.
Azt hiszem nem is kellett volna még 10 év, azt hiszem még 5 évvel ezelőtt.
5 év előtt is. Még három év előtt is. Na hát ez fantasztikus, erről nem egy éjszaka, több éjszaka lehetne beszélni.
Nagyon köszönjük, hogy hívtál.
Különösen én köszönöm. Felvétel jön, de mielőtt beindítjuk a következő kis történet, ami valahol egy ilyen világtörténelmi grimasz lehet. 1952-ben, mint a Szabad Európa Rádió munkatársa, aki francia menekült papírral, titre voyage-jal, tehát úgynevezett menekült papírral rendelkezik, Münchenből a SAS, a Skandináv Légiforgalmi Társaság gépén Bécsbe mentem, akkor Bécsbe volt az úgynevezett világbéke találkozó. Bécs Ausztriának keleti része, szovjet zóna volt, Bécs egy sziget volt, ahol az első kerületet havonta váltva franciák, angolok és oroszok, tehát szovjet vörös hadsereg katonái ellenőrizték. Amikor ez a bizonyos nagy világ találkozó volt, akkor a franciák voltak a zóna parancsnokai. Nos, én ugye 49-ben gyalogoltam el, átéltem a második világháborút, a szovjet csapatok benyomulását. Mondjuk ilyen furcsa érzésem volt, amikor Svehádban leszállt a skandináv repülőgép, és a repülőtér és Bécs közötti rész természetesen szovjet ellenőrzés állott, és akkor láttam a szovjet egyenruhát, láttam ezeket a méregzöld teherautókat. Mondjuk nem féltem, de volt egy ilyen szorongó érzésem. Nagy beérkeztem Bécsbe, belvárosba laktam a szállodába, és telefonon kellett tudósítani, hogy mi hangzott el, vagy mi nem hangzott el. Szabad időmben sétáltam. A Mariahilfe Strasse bal oldala az nem tartozott a úgynevezett első kerülethöz, a francia zónához. Észrevettem, hogy valaki követ, egy férfi. Jön utánam. Hát gondoltam, én gyorsan átmegyek a túloldalra, az francia zóna volt, francia menekült papíromban, a férfi tovább követett engem. Erre gyorsan bementem egy ilyen kis borozóba, ivóba, odaálltam a pult mellé, a férfi jön, de megy rám nevet, és úgy dörgölődik, homoszexuális volt. Én úgy fellélegeztem,
Nagyon örülök, hogy vendégünk Cseke László elfogadta a meghívást, hogy itt töltötte az egész éjszakát körünkben. Köszönöm Bétót Lacinak, hogy segített a sztorizásban. Köszönöm Németh Oszkárnak, hogy itt volt végig velünk, hogy megszervezte ezt a találkozót.
Bizony, ő szervezte meg.
Így van. És hát is mit is szeretnék? Hát azt szeretném, hogy békében minden menjen így szépen tovább. Azt szeretném, hogy nagyon sok jó zene születne ma is, mert a régi zenék, a 60-as évek, a nagy generáció zenéje nagyon jó. Azt szeretném, ha lehetne megint forgószínpadot hallgatni.
Megvan a forgószínpad, csak reggel nem közvetítjük.
Hát igen. És azt szeretném, ha Cseke László nem menne nyugdíjba. Azt szerettem volna, hogy érezze, hogy Magyarországon nagyon sokan emlékeznek rá, Magyarországon az ő zenéjével nagyon sokan töltötték a magnójukat, írták leveleiket. Hát most egész éjjel hallhatta a telefonokat. Én remélem jól érezte magát itt körünkben, és nagyon szeretném, ha ez a találkozás nem az utolsó lett volna.
Jól és megtisztelve éreztem magam, és tényleg hálás köszönet nektek a szíves fogadtatásért itt a mikrofon előtt és az üvegablakon túl. A műszaki személyzet és a bűbájos aranyos hölgy, aki küzdött a telefonokkal, hogy olyan telefonokat kapcsoljon be, ahol tényleg érdemleges kérdésre lehetett érdemlegesen válaszolni. Here in the West we're living in the best bonanza, the friendliest, whitest, lovinest band that ever set foot in a promised land, and we're happier than them all. That's why we call it bonanza.
Most elhangzott műsorunkban Komjáti György, Cseke László, Bétóth László, Kőszegi Gábor, Németh Oszkár, Tolcsvai László, Kóbor János, az Illés Együttes és az Omega Együttes tagjai beszélgettek. A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, március 8-án hangzott el a Magyar Rádióban.